A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva a 89. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, és a 266. dicséretünket énekeljük el. A 266. dicséretünk így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Hallgassuk meg a napi igét az Ószövetségből, Nehémiás könyvének az egész első fejezetét.
Nehémiásnak, Hakalja fiának beszédei. A 20. esztendő Kiszlév havában, amikor Susán várában voltam, hozzám jött egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Tudakozottam tőlük a fogságból maradékként megmenekült júdaiak felől, és Jeruzsálem felől. Azt mondták nekem, a fogságból megmenekült júdaiak maradéka ott, abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban van. Azon felül Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui pedig tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és keseregtem, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. Ezt mondtam, kérlek, Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, aki irgalmasan megtartod a szövetségedet azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Ó, legyen figyelmes a füled, és szemed legyen nyitva. Hallgass meg szolgád könyörgését, melyel most éjjel-nappal könyörgök hozzád szolgáidért, Izrael fiaiért, és vallást teszek Izrael fiainak bűnéről, melyekkel vétkeztünk ellened. Én is, és atyám háza népe is vétkezett. Igen, súlyosan vétkeztünk ellened, mert nem tartottuk meg a parancsolatokat, rendeléseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek parancsoltál. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet szolgádnak Mózesnek parancsoltál így módon. Ha ti hűtlenkedtek, szétszorlak benneteket a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és megcselekszitek azokat, még ha az ég szélén lennének is szétszórva gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy nevem ott lakozzék. Ők a te szolgád és a te néped, akiket megszabadítottál nagy erőd és erős kezed által. Kérlek, Uram, füled legyen figyelmes szolgád könyörgésére és szolgáid könyörgésére, akik kedvüket lelik abban, hogy félik nevedet, és adj most, kérlek, jó előmenetelt szolgádnak. És engedd meg, hogy kegyelmet találjon a ma férfi előtt. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapon újra eljöhetünk a te házadba, újra itt lehetünk, és újra a te igéd tart tükröt elénk. Köszönjük neked, hogy a te igéd sohasem hazudik. Köszönjük, hogy világosságot ad az életünkbe. Köszönjük, hogy még hogyha sokszor nehéz dolgokat is olvasunk, és akár értünk is belőle, de mindig igazat szól rólunk. Könyörgünk azért, hogy ezen a mai napon hadd értessük úgy a te igédet, ahogyan elénk tárod, hogy világos legyen számunkra, hogy mit akarsz mondani, hogy vegyük olyan komolyan, ahogy a Nehémiás, hogy fájjanak a bűneink, hogy megszégyenüljünk előtted, és értsük azt, hogy te csakis a mi javunkat akarod. Köszönjük, Uram, a te áldozatodat, a kereszt áldozatot, és köszönjük azt, hogy a mi életünkben is ereje lehet a te áldozatodnak, a keresztnek. Könyörüljél rajtunk, hogy ezt vegyük igazán komolyan az életünkbe, hogy így térünk haza, hogy amikor újra megszólítasz bennünket, akkor akarjunk neked szolgálni, ott, ahol vagyunk, ahova állítasz bennünket. Légy irgalmas hozzánk, és légy azokkal, akik most nem tudnak itt lenni, betegség vagy más gondok miatt erősítsd őket is. Amen.
Amen. A bűnbocsánat igéjét a zsidókhoz írt levél 8. fejezetének 12. verséből olvasom. Megkegyelmezek álnokságaiknak, és bűneikről nem emlékezem többé. Amen. A 165. dicséretünk 6. versét énekeljük, Jöjj és lakozz bennem. Istenünk igéjét a 144. Zsoltár 15. verséből olvasom. Boldog nép az, amelynek így van a dolga, boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Amen. Foglaljunk helyet. Pál használja azt a kifejezést, hogy a hívő ember kettős állampolgár. Egyrészt a mennyek országának a polgára, másrészt ennek a világnak egy országához tartozik, ilyen értelemben földi állampolgár is. Abban azt gondolom mindannyian egyetértünk, hogy habár a mennyei állampolgárságunk messze többet ér, mint a földi állampolgárságunk, ugyanakkor ez utóbbi sem megvetendő. A népek határait Isten szabta meg, nem véletlen, hogy magyarnak születtünk, nem véletlen, hogy Isten idehelyezett bennünket, és ezért is jó, ha hálásak vagyunk, és megtanulunk szeretetet érezni, és szeretettel élni a hazánk iránt. Ez a hónap, október hónap, azt gondolom, hogy a magyarság számára különösen is fontos. Ezen a héten ünnepeltük. Hát most így mondom, hogy ünnepeltük, de tulajdonképpen az a hősiesség, ami az ő áldozatuk mögött áll, meg is érdemli az ünneplést, tehát az aradi 13 kapcsán megemlékeztünk. Ez egy szép ünnepe a magyarságnak, illetve október 23-án pedig egy másik szabadságharcunkról fogunk majd megemlékezni. Azt gondolom, hogy amikor a hazaszeretet kérdése szóba jön, akkor a keresztény emberek is sokszor olyan felemás módon szoktak reagálni. Van, aki azt mondja, hogy hát ez egyáltalán nem fontos, nekem csak az a fontos, hogy Istenhez tartozom, és vannak mások, akik meg azt mondják, hogy igen, ez nagyon fontos, ez legalább olyan fontos, mint az, hogy Istenhez tartozom. Én szeretném ezt a sorrendet megtartani, hogy Isten az első, de utána rögtön a hazánk következik, és nem véletlen, hogyha már ennyire fontos, akkor Isten tanít bennünket ezen a téren is. Ha valaki olvasta a mai napi Ó és Új Szövetségi igét, akkor láthatta, hogy érdekes módon, de valahogy összecseng a kettő, és mind a kettőből látható, hogy mit jelent a biblikus hazaszeretet. Hát most csak az Ószövetségi ige alapján vizsgáljuk meg, hogy mit szeretne Isten látni a mi életünkben is ezen a téren. Mik a hazaszeretetnek a jelei? Hát az első jelet így fogalmaztam meg, hogy az érdeklődés. Ugye Nehémiás könyvébe kezdünk bele ezen a napon. Nehémiás volt az, aki elkezdett érdeklődni a saját népe iránt, és ezzel kapcsolatban az első és a második verset hadd olvassam fel újra. A 20. évben, Kiszlév hónapban történt, amikor Súsán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Nagyon fontos látni, hogy Izrael földje, és Babilon fővárosa között több száz kilométer volt. Nehémiás, aki ott élt az uralkodó közelében, tulajdonképpen nem tudott semmit arról, hogy mi folyik Izraelben. Nem voltak olyan hírcsatornák, mint manapság. És éppen ezért kell nagyon fontosnak tartanunk, hogy amikor megérkezett az ő rokona, és megérkeztek még néhányan Izraelből, akkor nem az volt az első kérdése, hogy hogy vagytok, hogy utaztatok, kértek-e valamit enni, inni, meg vagytok-e elégedve a szállásotokkal, mi újság a családdal, stb. Stb. Hanem rögtön arra kérdezett rá, hogy mi van az én honfitársaimmal. Ti vagytok az egyetlen információ forrás számomra, és nekem nagyon fontosak ők, tehát szeretném, ha elmondanátok mindazt, amit tudtok. Fontos látni azt is, hogy a kérdéseiben van egyfajta értéksorrend. Először az emberek iránt érdeklődött. Mi van azokkal a júdaiakkal, akik megmenekültek és ott telepedtek le? Mi van az emberekkel? És utána tette csak fel a második kérdést, hogy és mi van Jeruzsálemmel? Mi van a várossal, mi van az épületekkel? Ez is fontos, de csak az után következhet, hogy mi van az emberekkel. Tehát értékeljük azt, amit Nehémiás tett. Rögtön érdeklődött, és elsősorban az emberek állapota iránt. Hát ezt kellene alkalmaznunk önmagunkra. Ugye mi nem élünk távol, mi nem úgymond Amerikában, vagy Svájcban, vagy mit tudom én, hol élünk, nem diszidálás következtében kényszerültünk távolra, vagy valami más menekülés miatt, hanem mi itt élünk. Hát mit jelent az, hogy érdeklődjünk a saját népünk iránt? Ugye számunkra sokkal több lehetőség van. Igazából bárhova megyünk, valami hírcsatornával biztos, hogy szembesülünk. Tévé szinte minden lakásban van, akkor is megy, amikor nem kellene, az ember hallja a híreket. Ugyanígy a rádió, ugyanígy az internet, mindenhonnan hallhatjuk és láthatjuk a híreket. Ezen kívül ugye járunk a városban, beszélgetünk emberekkel, személyes tapasztalataink is lehetnek arról, hogy mi is van ebben az országban. Ugyanakkor én úgy látom, cáfoljanak meg a testvérek, ha nem így van, hogy azért sokan egyáltalán nem kíváncsiak arra, hogy mi van az ő népükkel. Amikor hallgatják a híreket, akkor feltesznek egy szűrőt, és csak azt hallják meg, ami velük van kapcsolatban. Kijött egy új adótörvény, hol tudok én ebből valamit nyerni? Átalakították az oktatást, hogyan vonatkozik ez konkrétan rám, vagy az én gyermekeimre. De ami nincsen közvetlen kapcsolatban velünk, az már sokszor nem érdekel bennünket. Ha találkozunk egy emberrel, és mondja, hogy mi van vele, hát ott is működésbe lép az önzésünk, és csak arra figyelünk, ami bennünket érint. Tehát a hazaszeretetünknek az első jele az, hogyha őszinte szívvel érdeklődünk. És itt is hadd emeljem ki, hogy elsősorban az emberek iránt érdeklődjünk. Az iránt, hogy milyen az ő lelki állapotuk. Tehát keresztény emberként legyen már ez az elsődleges szempont, hogy mi van az emberekkel. Kire figyelnek ők? Az Istent akarják követni, vagy valaki mást? Ez a legfontosabb kérdés. Aztán érdeklődjünk a szellemi állapotuk felől. Hogyan gondolkoznak? Mi érdekli őket? Mi foglalkoztatja őket nap mint nap? És csak ezután következhet minden más. Ahogy Nehémiás életében ezt követte, úgymond Jeruzsálem, az épületek, mi is csak ezután tegyük fel a kérdést, hogy mi van a gazdasággal, meg mi van az egészségüggyel. Ezek is fontos dolgok, de csak másodlagosak. Tehát a hazaszeretet első jele az érdeklődés. A második a szomorúság. Itt pedig szintén olvasok egy részletet a harmadik és a negyedik versből. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban, Jeruzsálem várfala pedig csupa rés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Tehát fontos látni, hogy nem állt meg Nehémiás ott, hogy érdeklődött, ezt az követte, hogy szembe mert nézni a tényekkel. Sokan nem mernek szembenézni a tényekkel, de ő azt mondta, hogy ez a helyzet leégett, gyalázatban élnek, akkor ezt most nagyon komolyan veszem. És amikor ezt megértette, akkor ez érzelmi reakciót is kiváltott belőle, méghozzá nem akármilyen reakciót. Nem azt mondja, hogy egy picit szomorkodtam. Kitettem a Facebookra egy ilyen elficsorodó arcot. Gyászoltam. Napokon keresztül sírtam. Azért én Nehémiást egy meglett embernek képzelem el. Valakinek, aki elég sok mindent tapasztal a király környezetében. Azért egy meglett férfi ember ilyen tapasztalatokkal nem szokott csak úgy sírni. És ez azt jelenti, hogy tényleg megérintette az, ami Jeruzsálemben az övéivel történt. Soha nem járt ott, soha nem látta őket, mégis ennyire megérintette. Hát ez a hazaszeretet második jele. Megint csak alkalmazzuk a hallottakat önmagunkra. Érdeklődünk, hogy mi a helyzet, halljuk is meg, lássuk is meg, mi a helyzet. Hát mi a helyzet ma Magyarországon? Mi a helyzet az emberek lelki állapota tekintetében? Hát kit követnek az emberek? Az Istent követik? Hát vannak, akik az Istent követik, de majdhogy nem annyian, mint amennyien Illés korában. Biztos, hogy éreztük már úgy, hogy ahogy Illés érezte magát, hogy Uram, vedd el az életemet, mert igazából teljesen fölösleges a szolgálatom, senki nem követ téged. És aztán Isten megmondta, hogy meghagytam magamnak 7000 embert. Hát nem mondom, hogy 7000 magyar van, aki az Istent követi, de úgy arányait tekintve hasonlókat élünk át, nem? Itt vagyunk a keresztény Európa szívében, 1000 évvel a hátunk mögött, a kereszténységnek olyan szép eseményeivel, a reformációval, stb., és most itt állunk a 21. század elején, alig vannak, akik elmennek templomba. És hogy ott is mit hallanak, és ebből mi az, amit elfogadnak, az egy más kérdés. Ez egy szomorú helyzet. Mi a helyzet a szellemi dolgok tekintetében? Hogyan gondolkoznak az emberek? Mi foglalkoztatja őket? Hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nagyon szomorú az állapotunk ezen a téren is, mert az emberek sokszor nem gondolkoznak. Nem tudom, ki tapasztalta már ezt, hogy egyszerűen nem gondolkoznak az emberek. Azon igen, hogy mit vegyek fel reggel, meg mit egyem, de hogy ennél magasabb rendű gondolatok nem jelennek meg náluk. Tisztelet a kivételnek, a nagy átlagról beszélek. Ezzel kapcsolatban egy egyszerű élményemet hadd mondjam el. Amikor gyerek voltam, és bementem egy plázába, vagy bármilyen üzletbe, és megláttam egy próbabábut, ami fel volt öltöztetve, akkor mindig olyan vigyázva mentem el, mert először azt hittem, hogy egy ember állott. Annyira hasonlított. Most pedig, eltelt néhány évtized, bemegyek egy ugyanilyen boltba, meglátok valakit áldogálni, amint nézi a kirakatot, és majdnem neki megyek, mert azt hiszem, hogy ez csak egy próbabábú. Mert körülbelül annyi értelem sugárzik róla. És nem akarok megbántani senkit. Most nem nekünk szól ez. Ez egy általános felmérés, hogy az emberek nem gondolkoznak, egyszerűen csak vegetálnak. És akkor lehet beszélni egyéb tekintetben is az ország dolgairól, egészségügy, gazdaság, stb. Ott már látunk jobb, meg rosszabb állapotban lévő dolgokat is. A lényeg az, hogy azért az összkép ma sem olyan nagyon jó. Ma is azt mondhatjuk, hogy amit Nehémiás látott, hát nagyjából mi is azt éljük át a saját népünk tekintetében. És én örülnék annak, most őszintén örülnék annak, hogyha el tudnánk ezen szomorodni. Mert van jó szomorúság is. Nem akkor van minden rendben, amikor fülig ér a szánk. Van, amikor el kell szomorodni. És próbáljuk meg ne csak úgy látni az életet, hogy ez rólunk szól, velünk esetleg minden rendben van, vagy többnyire minden rendben van, akkor a többi engem nem érdekel, hanem így, hogy az én népem bajban van, akkor ezen én elszomorodom. A harmadik jele a hazaszeretetnek az imádság. Nehémiás első fejezete szinte teljes egészében egy imádságot tartalmaz. Ebből szeretnék egy részletet kiemelni. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak, Mózesnek. Ennek az imádságnak két fókuszpontja van. Az egyik a bűnvallás. Nehémiás, amikor meghallotta a híreket, és elkezdett azon gondolkozni, hogy miért van ez így, akkor rögtön tudta, mert a hit szemével nézett az eseményekre, hogy ez a bűneink miatt történt. Eltértünk tőled, Uram. És Nehémiás nagyon őszintén megmondja, hogy eltért a nép is, meg eltért az én atyám háza is, meg én is. Mindannyian vétkesek vagyunk ebben. Nem úgy teszek vallást, hogy Uram, bocsásd meg a népem bűnét, mert hát ők olyanok, amilyenek. Ebben én is benne vagyok. És azért kerültünk ilyen szomorú helyzetbe, először a fogságba, majd pedig visszamentünk, és hát eltelt már majdhogy nem 100 év, de legalábbis több, mint 50, és még mindig hasonló a helyzet, hogy gyalázatban élünk. Ez a bűneink miatt történt. A másik, ami megjelenik az imádságában, az Isten hűségébe vetett hitnek a kifejeződése. Nehémiás megvallotta azt, most egyszerű szavakkal fogalmazva, tudom, hogy ha megtérünk, akkor helyreállítasz bennünket. Ezt megígérted Mózesnek. Akárhova kerülünk el, akárhova szórodunk szét, de megtérünk, akkor összegyűjtesz bennünket. Helyreállítod az országot. Tehát bűnvallás és Isten hűségébe vetett hitének a megvallása. Amikor egy keresztény ember imádkozik a népéért, akkor hát a tapasztalatom az, hogy sokszor egy sóhajtásban kifulladunk. Jaj, Uram, segítsd meg a népemet! Pedig ebben azért nincs benne minden. Nagyon jó lenne, hogyha a mi imádságainkban is megjelenne az igaz bűnbánat. És az a helyzet, hogy erre van jó példánk. Tudom, hogy már régen tanultuk a himnuszt, de azért hadd idézzek egy részletet belőle, a 4. versszak így kezdődik. Hajj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben. Leírja Kölcsei, hogy mennyire szeretted a mi népünket, mennyi jót megadtál nekünk, hajj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, és ezt követte egy több évszázados nyomorúság. És tudott így visszatekinteni Kölcsei a saját népének az életére, hogy hát igen, sajnos ez van, és ezt nagyon komolyan kell venni, én ezt látom, hogy ez a probléma. Nem az a fő probléma, hogy jöttek a Habsburgok, meg jöttek a törökök, meg mit tudom én, kik jöttek még, ez is probléma, de ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Az a baj, hogy az Isten nem volt velünk. Miért nem volt velünk? Mert eltértünk tőle. Azt mondtuk neki, hogy ne legyél velünk. Hát ugyanezt kellene ma is mondanunk. Vannak persze problémák, vannak úgymond nagyhatalmak, akik ránk erőltetik az akaratukat, meg van népvándorlás, meg minden van ebben az országban, de nem ez a lényegi probléma. Mert ha Istennel állnánk, akkor ő meg tudna segíteni bennünket, és mindezen úrrá tudnánk lenni. Az a baj, hogy nem ez történik. És ezt megvallhatjuk Istennek, hogy Urunk, mi kisebbségben vagyunk, mint hívő emberek, de nem akarunk úgy tenni, mintha nekünk nem lenne bűnünk. Szeretnénk eléd vinni az egész népünknek minden vétkét. És nagyon jó lenne, hogyha bennünk is meglenne ugyanakkor az a pozitív lelkület, hogy Isten helyre tud állítani bennünket. Persze kis nép vagyunk, stb., de Isten helyre tud állítani bennünket. Ha egy Dáviddal le tudta győzni Góliátot, akkor miért ne tudna egy 10 milliós népet helyreállítani? Megteheti. Az egyik legszomorúbb időszakban Jeremiás így szólal meg, Jeremiás sírálmai 5.21-ben, Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Hát legyen ez is a mi imádságunk. Bűnvallás és hit Isten hűségében. És a negyedik pont, amit szeretnék kiemelni, mint a hazaszeretet jele, annak egy kicsit provokatív címet adtam, így hangzik: politikai aktivizmus. És most nem fogok egyetlen pártnak az oldalára sem állni. A politikát abban az értelemben tárgyalom, ahogy az ókori görögök beszéltek róla, hogy ez a poliszért, tehát a városunk helyzetéért való cselekvés. Tartozunk valahova, és én érzem a felelősségemet ez iránt, a nép iránt, ezért megteszek valamit, végzem a politikát. Tehát nem pártpolitikát, és nem az önmagam hatalomba helyezését, hanem a népért való cselekvést. Hadd olvassam ennek a fejezetnek az utolsó versét. Adj ma sikert a te szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Mit jelent az, hogy valaki a király pohárnoka? Ugye előttünk van, gondolom, jó sok film, ahol meg akarják mérgezni a királyt, ezért mindig van egy előkóstoló. Hát lényegében a pohárnok ezt jelenti, hogy ő az előkóstoló, először ő hal meg. Hát azért mondom, hogy először ő hal meg, mert van olyan méreg, ami rögtön hat, és akkor mondjuk a király elkerüli a végét, de van olyan, amelyik csak később hat. Tehát azért ez egy veszélyes foglalkozás. Ugyanakkor azért gondoljunk bele, hogy azért egy babiloni birodalom, illetve bocsánat, itt már nem is a babiloniról van szó, itt már a perzsa birodalomról van szó, de a perzsa birodalom uralkodójához nem akármilyen étel meg ital kerül. Azért az már megvan szűrve rendesen, tehát állíthatjuk, hogy a pohárnoki állás az tulajdonképpen egy bizalmi, ugyanakkor nagyon is kényelmes állás. Jó sok pénzzel, ott bent a palotában, a legjobb orvosi ellátás, minden megvan. Minden. Ez az, hogy is mondjam, az álomállás. És ebben a helyzetében Nehémiás belátta, mert Isten belátást adott neki, hogy ő nem véletlenül került ide. Nem arról van szó, hogy volt egy kvótarendszer, és zsidókat is oda kellett helyezni a király közelébe. Nem erről van szó. Még csak nem is arról, hogy ő valakinek a valakije, vagy annyira tehetséges, hogy ő tud a legszebben inni a király előtt. Nem erről van szó. Oda került, mert az Isten oda helyezte őt. És ez nem véletlen. Ugyanaz a helyzet velem, mondhatta Nehémiás, mint Eszterrel. Eszter is valahonnan a semmiből előkerült, és királyné lett. És hathatott a királyra, hathatott a birodalmi politikára. Isten rendezte így. És amikor mindezt végig gondolta, és látta az ő népének a helyzetét, akkor hozott egy döntést. És ez a döntés az volt, hogy feladom ezt a kényelmes pozíciómat, amiben vagyok, vállalok egy jó nagy kockázatot, lehet, hogy a király nem csak azt mondja, hogy nem, hanem ennél súlyosabb következményei is lesznek, de odaállok elé, és elmondom, hogy mi van, és eléterjesztem a kérésemet. Használom a politikai befolyásomat. És akkor most megint ugorjunk az időben. Itt vagyunk a 21. század elején, amikor meghalljuk a politika szót, mit érzünk? Hát egy kis gyomorgörcsöt, nem? Tehát, hogy valamivel elrontottam a gyomromat. Jaj, csak ne legyen már szó a politikáról. Ez valami ördögtől való dolog. Hát nem ördögtől való dolog. Hát akkor a pénz is ördögtől való dolog? Nem. Lehet azt is jól használni, meg rosszul használni. A könyvek ördögtől való dolgok? Nem. Pedig lehet ráírni a Biblia sorait is, meg lehet ráírni valami szemetet is. Ez eszköz. A politika is eszköz. Lehet jól használni, Isten akaratát megvalósítani a nép érdekében, meg lehet az önmegvalósításnak az eszköze is. És Isten minket is felszólít arra, hogy éljünk ezekkel az eszközökkel. Nem ördögtől való dolgok. A kereszténység nem azt jelenti, hogy bezárkózunk a kis lelki világunkba, és akkor ott jól elvagyunk. Vannak ilyen felekezetek, meg vannak ilyen irányzatok, gyülekezetek, hogy igen, csak ez számít, hogy mindig olvassuk az igét, imádkozzunk, de ne menjünk már ki a társadalomba. ne akarjunk megváltoztatni semmit. A reformátusok mindig is úgy gondolták, hogy mivel Isten az egész világnak az ura, mindenhol az ő uralmáért kell küzdeni. Magyarul, ha ad nekünk rá lehetőséget, akkor az ő akaratát képviseljük ebben a világban. Nem erőszakosan, nem elnyomva a többieket, az adott politikai lehetőségek között. Most demokrácia van, akkor az ember a demokrácia lehetőségeivel élve, de a biblikus tanításokat képviselje. És hogyha valakit Isten arra hív el, hogy politikus legyen, hogy bejusson a parlamentbe, akkor ott tegye szóvá ezeket a dolgokat. Képviselje elegyítetlenül. És hogyha valaki nem politikus, azt gondolom, hogy a többségünk ebben a helyzetben él, akkor is, ami rajta múlik, tegye meg. Ha van lehetőség kifejteni a véleményünket, szavazni, menjünk el és tegyük meg. Azért örülök, hogy most került sor erre az igére, és nem múlt héten, mert akkor mindenki azt hinné, hogy most pártpolitikai kérdést csinálok a dologba. Vége van a szavazásnak. Nem buzdítok senkit, hogy menjen még el, kopogtasson be, hát ha elfogadják még a szavazatát. Fogalmam sincs, mikor lesz a következő népszavazás. De a lényeg az, hogy Isten adott nekünk egy lehetőséget. Mit kezdünk ezzel? Azt mondjuk, hogy megyek és képviselem az Úr akaratát, vagy azt mondom, hogy ezt ráhagyom azokra, akik nem hisznek az Istenben. Irányítsák ők az életet. Elég furcsa elgondolás egy keresztény ember részéről, nem? No, hát ezt a négy dolgot szeretném összefoglalni, tehát a hazaszeretetnek a jelei az érdeklődés, tudni akarom, mi van az én hazám tagjaival, az én honfitársaimmal, lelkileg, szellemileg, mi újság ebben az országban, tudok szomorkodni, őszintén, lesújt az az állapot, amit látok, tudok imádkozni ezért a népért, nem egyszer, nem kétszer, hanem folyamatosan, megvallani a bűneinket, kérni Isten segítségét, hivatkozni az ő hűségére, és megtenni mindent, ami rajtunk áll. Politikai aktivizmus. Hadd utaljak nagyon röviden a mai új szövetségi ígére. Ugye Pál zsidó férfi volt, és amikor látta az ő népének az állapotát, akkor ő is átment ugyanezeken a helyzeteken. Mert mit látott? Népe elutasította Krisztust, nagy részben. Akár hova ment misszionálni, annyira szerette az övéit, hogy először mindig a zsinagógába ment. Térjenek meg az én honfitársaim, szeretem a görögöket is, meg mindenkit, de először az én honfitársaim. És néhányan megtértek általában, de a helyzet mindig inkább az volt, hogy elüldözték onnan. Sőt, sokszor fellázították a népet, meg fellázították a hatalmasságokat, kiüldözték. És Pál ezek után, évek tapasztalata után is azt mondja, hogy mennyire szeretem az én népemet, mennyire szeretném, hogyha ők megtérnének. Azt is mondja egy másik helyen, hogy inkább lennék én ítélet alatt. Helyettük. Ennyire szeretem őket. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az Isten imádása és saját népünk szeretete ellentétben állnak egymással. A helyzet inkább az, hogy minél jobban szeretem az Istent, annál jobban szeretem, és annál bölcsebben szeretem az én népemet is. Ebben adjon nekünk Isten még több világosságot. Amen. A 168. dicséretünk második versét énekeljük el. Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a földi életet nem azért teremtetted, hogy itt egy kicsit szenvedjünk, és majd csak utána érezzük jól magunkat, hanem a kezdet kezdetén mindarra, amit alkottál, azt mondtad, igen jó. És amikor megtervezted az életünket, akkor azt akartad, hogy itt is téged kövessünk, és itt is boldogok lehessünk. Urunk, nagyon megváltozott ez a világ nekünk köszönhetően. Nagyon sok szenvedés, szomorúság van benne. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ennek ellenére tudjuk a Te szeretetedet tanúsítani mindaz iránt, amit Te teremtettél, különösen a honfitársaink iránt. Köszönjük, Urunk, hogy a Te életedben is azt láthattuk itt a földi életed során, hogy szeretted a Te népedet, hogy elsősorban itt hirdetted az igét Izrael földjén a tieidnek, és csak ritkán mentél át más országokba, akkor még nem annak volt az ideje. Köszönjük, Urunk, Pálnak a hűségét is, hogy láthatjuk, és köszönjük, hogy láthatjuk a történelem során, hogy ahol hitre jutott valaki, ott mindig megújult a hazaszeretet is. Köszönjük, hogy különböző szabadságharcainkban is olyan vezetőink lehettek, akik rád tekintettek, és köszönjük, hogy nem csak a szabadságot akarták elérni, nem csak az önállóságot, hanem azt is, hogy a mi népünk hozzátérhessen. Szeretnénk, Urunk, megújulni Te benned, és szeretnénk megújulni ebben a hazaszeretetben is. Kérünk, hogy Te tölts el bennünket a Te igéddel, a Te lelkeddel, és vezess bennünket ezen az úton. Urunk, eléd hozzuk azokat, akik szomorúságot hordoznak, terhet hordoznak, akár az iskolának, akár a munkának, akár valami másnak a terhét. Kérünk, Urunk, hogy Te adj erőt, és kérünk, Urunk, a következő hetünkért, kérünk, Te áld meg minden beszélgetésünket, minden munkánkat, minden találkozásunkat, add, hogy a Te gyermekeidként vehessünk ezekben részt. Kérünk, áld meg gyülekezetünk programjait is, kérünk, hogy Te segíts egyre közelebb kerülni hozzád, és egyre jobban megismerni Téged. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Már múlt héten szerepelt a hirdető lapon, hogy a mai istentiszteletünkön orgonazene is el fog hangzani. Nem az énekek kíséreteképpen, hanem külön is. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy rövid ismertetőt felolvasni, amit Móré Tamás írt, és ő is fog orgonálni közöttünk. A mai orgonazene témája énekes könyvünk 239. éneke. Ez az ének egy bensőséges hangú könyörgés, kétségek közt szorult helyzetben lévő ember imádsága Krisztushoz. Szövege a reformáció idején keletkezett, Luther Márton tanítványa és barátja Johann Agricola írta. Először a koráldallamot halljuk, majd Johann Sebastian Bach feldolgozását. Köszönjük szépen!